Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
13 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Szent Atya gyászszertartását holnap délelőtt 10 órakor tartják a Szent Péter téren, majd a pápát a római Santa Maria Maggiore székesegyházban helyezik végső nyugalomra. Orbán Viktor miniszterelnök, Semmilyen Zsolt miniszterelnök helyettes és Súlyog Tamás köztársasági elnök is részt vesz a szertartáson. Magyarországon nemzeti gyásznap lesz. Ternyák Csaba egréjesek körlevélben kéri a papságot, hogy szombaton 10 órakor szólaljanak meg a templomok harangjai az egyházmegyében, és kéri, buzdítsák a híveket, hogy a közvetítéseken keresztül vegyenek részt a Szent Atya temetési szertartásán. A főpásztor aztán holnap 18 óra 30 perckor Ferenc pápáért koncelebrált szentmisét mutat be az egri bazilikában. A vatikáni gyászszertartást és az egri eseményt is élőben közvetíti majd rádiónk. A békembere volt Ferenc pápa, jelentette ki Orbán Viktor a Kossuth rádióban. A miniszterelnök arról beszélt, a Szent Atya szelíd ember volt, de egyben rendíthetetlenül bátor, akinek a háborús időkben a legnagyobb öröksége a béke üzenete. Felhívta a figyelmet arra, hogy Ferenc pápa háromszor látogatta meg a magyarokat, és ez példátlan. Magyarország szempontjából nagy jelentősége van a Szentszék jövőbeli helyzetének, mondta a kormányfő, hozzátéve, hogy a Magyar Katolikus Egyház nagyon fontos szerepet játszik a magyar közösség szervezésében, ezért sem mindegy, hogyan alakul a Vatikán jövője. A Katolikus Egyház nélkül nagyon nehéz lenne elképzelni a magyar társadalmat, tette hozzá. Az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban Orbán Viktor elmondta, gyorsabb béke folyamatban reménykedett. Úgy vélekedik, az Egyesült Államok nélkül nincs értelme Ukrajna európai támogatásának, de az Unió 25 országa a háború folytatása mellett dönt, kivéve Magyarországot és Szlovákiát. Most kell nemet mondani Ukrajna uniós csatlakozására, jelentette ki a kormányfő, aki szerint a folyamat közben ezt már nem lehetne megállítani. A nemzeti oldal úgy vélekedik, káros lenne most felvenni Ukrajnát. Ez egy akkora ország, hogy az uniós költségvetés fejlesztési forrása is elvesznének a számunkra, mindezzel párhuzamosan pedig nettó befizetőkké válnánk, indokolt. Komoly előrelépés történt az ukrajnai háború megoldása irányába, a tárgyalások jelenleg is zajlanak, és a következő napok nagyon fontosak lesznek, közölt az amerikai elnök a Fehérházban újságírók kérdéseire válaszolva, előzőleg pedig a norvég miniszterelnökkel tárgyalt. Donald Trump hangsúlyozta, a konfliktusban nem tanúsít hűséget egyik fél iránt sem, hanem az emberek halálát akarja megállítani. Megismételte, nem örült az előzőleg végrehajtott orosz rakétatámadásnak, különösen mert azt egy béketárgyalás kellős közepén indították. Donald Trump szerint komoly nyomást helyez Oroszországra annak érdekében, hogy Moszkva beleegyezzen a békébe, de megjegyezte, hogy nyomást gyakorol Ukrajnára is ennek érdekében. Magyarország és az Egyesült Államok együttműködése a jövőben a gazdasági üzleti témák felé fordul, építve a jó politikai kapcsolatokra, mondta el a külgazdasági és külügyminisztérium parlamenti államtitkára Washingtonban az MT-nek, miután találkozott az amerikai külügyminiszter helyettessel. Magyar Levente tárgyaló partnerét idéze elmondta, az USA kormánya kiemelt európai partnerként tekint Magyarországra. Hozzátette, hogy a tárgyalásuk homlokterében az állt, hogy miként lehet gazdasági haszonra átfordítani a jó politikai viszonyt. A vállalkozások saját honlapját, szociális média felületét összesen 9 milliárd forinttal támogató pályázat első eredményeit ismertette Szabados Sihárd. A kis- és középvállalkozások fejlesztésért és technológiáért felelős államtitkár hangsúlyozta, digitális fejlettségben fel kell zárkózni Nyugat-Európához, ám még mintegy 15 ezer olyan magyar vállalkozás lehet, amelynek nincs saját honlapja vagy szociális média felülete. Eddig összesen 6 milliárd forintra pályáztak, már több mint 2000 vállalkozás mintegy 3 milliárd forint értékben jogosult a támogatásra. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia szerint az újkori történelem legsötétebb időszakát, egyházi üldöző diktatúráit idézi a Párbeszéd zöldek plakát kampánya az egyházak szerepéről. Közleményükben azt írták, szomorúan és megdöbbenéssel értesültek a súlyosan dehonestáló stílusában és hangnemében újkori történelmünk legsötétebb időszakát és egyházi üldöző diktatúráit idéző kampányról. Hozzátették, sajnálják, hogy egy párt húsét ünnepét és Ferenc pápa halálát politikai haszonszerzése és arra kívánja felhasználni, hogy felhívja magára a figyelmet. Jó akaratú ember számára nem indokolható egy ilyen magatartás, különösen akkor, amikor a valódi és hiteles Párbeszéd pápáját gyászoljuk és temetésére készülünk, fogalmaztak. Az MKPK szerint a kampány célja méltatlan provokáció. A Párbeszéd zöldek fővárosi kiállításának célja, a szervező szerint, társadalmi vita elősegítése. Végül az időjárásról. Holnap általában derült lesz az ég, a felhők fokozatosan eloszlanak, csapadékra tehát már legfeljebb a reggeli órákban kell számítani. Sokfelé megélénkül, felerősödik a szél. A hőmérséklet szombaton hajnalban 11-12, napközben aztán 17-18 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
Szeretettel köszöntjük gasztronómiai sorozatunk az otthon ízei hallgatóit, Kónya Éva vagyok. Olcsó, jó ízű, sokáig eltartható, mindig van otthon és sokféleképpen felhasználható, variálható. Kedvező élettani tulajdonságainak köszönhetően akár krumplin is lehetne élni, főleg ha ízletesen, változatosan készítjük. Sütőben, olajban, tepsiben sült krumpli, főtt krumpli, burgonyapüré, petrezselymes újburgonya, paprikás krumpli, rakott krumpli, rösz, tisztrapacska, burgonyasaláta, tócsni vagy nyoki, és még hosszan lehetne folytatni a sort, mennyiféle formában is szeretjük, készítjük a burgonyát, kolompért vagy pityókát. Persze nem csak nálunk nagy kedvenc, de a világ szinte minden sarkában kerülnek tányérokra népszerű burgonyás fogások. Igazi átváltozó művész a konyhában, sülhet ropogósra, főhet krémesre, lehet előétel, főétel és desszertnek is használható. Szinte minden fűszer illik hozzá, ha leves lesz belőle, majoránnal, babérlevél jó hatásul mellé, a magyaros krumplis fogásokból pedig nem hiányozhat a piros paprika sem. Süje Károlyné Klárika az Alföldön rendszeresen főzött gölődinlevest és ókrumplival készült tészta ételek receptjeit osztja meg velünk.
Most egy olyan leves lenne, nem a hagyományos krumpli leveseket mondanám, hanem az a tészta, amiből készül a gombóc, a krumpli lángos, a nudli, ugyanez a gombóc levesnek is az alapja. Ez egy főleg alföldi leves, mert szuhakálóban nem főztünk ilyet soha. És itt pedig anyósom rendszeresen főzött, akkor mindig készített vagy gombócot, vagy nudlit mellé. Lehetett ezt ilyen kosztümlevesnek is, vagy kosztümebédnek mondani, amikor a felső rész olyan, mint az alsó, tehát a levesben ugyanazok az alapanyagok vannak, mint a második félébe. De itt az Alföldön hívják még gölődinlevesnek, gölödénynek is, tehát ez ilyen tájnyelve meg lehet. Én, ahogy anyuka is olyankor készítette ezt a levest, amikor már említettem, hogy nudlit vagy gombócot főztünk, vagy én már krumplilángost is szoktam sütni, ez viszont szuhakálóban volt divat. Itt az Alföldön nem ismerik ezt. Az alaptészta hozzávalóit szeretném most elmondani. 1 kiló krumpli, 1 evőkanál hideg zsír, 1 tojás, 1 teáskanál só, és körülbelül 25 dl liszt, de a liszt mennyisége egyrészt a krumpli minősége és a liszt minősége is meghatározó, tehát ez csak egy hozzávetőleges mennyiséget mondok. Hát a leves pedig úgy készítem, a leveshez bármilyen húsos csont, ez lehet karaj vagy csirke aprólék, bármi ilyesmi, levezöldségek, a szokásos sárgarépa, fehérrépa, zöldség, zeller, karalábé, paprika, paradicsom, és zöld fűszereknek petrezselyem, zellerlevél, lestjánlevél lehet hozzá, és hasonlóan készítjük, mint a tárkonyos sagulevest, amit az előző adásban már említettem, tehát a húsos csontokat kicsit megpároljuk, majd felöntjük vízzel, megsózzuk, és a hústól függően a főzés ideje azt határozza meg. A zöldségeket megtisztítjuk, felkockázzuk, vagy felkarikázzuk, és ezt is külön megpároljuk, főleg a sárgarépa párolása során aranyszint kölcsönöz a zsiradéknak, és így a levesünk is ehhez nem szükséges piros paprikát tennünk. A tésztához pedig a krumplit megmossuk jó alaposan, sós vízbe megfőzzük héjastól, és még melegen óvatosan lehúzzuk a héját, és krumpli nyomóval átnyomjuk ezt is melegen, mert mikor már megdermed a krumpli, akkor erő kell hozzá, hogy ember legyen talpán, aki összenyomja. De ezzel a hagyományos krumpli nyomóval, hogy szép sima legyen. Krumpli törővel nem tudjuk annyira simára törni, vagy nagyon sokáig kell törögetni. A liszttel elkeverjük, hozzáadjuk a zsírt, az 1 tojást, és a sót összegyúrjuk. Az 1/4 részét szoktam én elvenni a leves gombóchoz, a többit pedig a szilvás gombóchoz, vagy egyébhez használjuk, és akkor ebből pici kis gombócokat formálunk. Mindig meg szoktam zsírozni a kezemet, és akkor nem ragad oda egyrészt a krumplis tészta, másrészt pedig könnyen, és akkor tálcára előkészítem. Ezt mindig megcsinálom az elején. Hát ezt főleg akkor is szoktam készíteni, amikor unokák vannak körülöttem, mert a levesbe a gombócokat nagyon ügyesen tudják ők is, már kicsik is, mert gombócokat szoktak gyurmából is formázni, vagy homokból is, bár az rögtön szétesik, de ebben mindig nagy segítségemre vannak az unokák, azelőtt meg a gyerekeim, amikor kicsik voltak. És akkor megvárjuk, hogy megfőjön a hús, a zöldség a levesbe, és akkor szépen belerakjuk. Még ebbe is ugye a kezünkről egy kis zsíradék kerül, tehát óvatosan kell bánni a zsírral, amikor pároljuk a zöldségeket, vagy a húst is, bár én a hús alá nem szoktam tenni, mert mindegyiknek van annyi kis zsírja, hogy a saját zsírján egy picit megpirul, és akkor ezt hozzárakjuk. Na most a szilvás gombóchoz ugyanígy, ahogy elkészül az a tészta, tehát elég jól meg kell lisztezni a nyújtódeszkát, hogy ne ragadjon oda, és 5x5 centis kockákra szoktam vágni, és a közepére tesszük a kimagozott szilvát, amelynek a közepére, tehát a szilvamag helyére egy mokáskanálnyi fahéjas kristálycukrot teszünk, hogy édes legyen ez az egész, és ugyanígy készül, ha a szilvalekvárral készítjük, mert télen, ha nincs, vagy nem fogyasztottunk le, meg ha lefogyasztjuk, az már eléggé nedves lesz, tehát télen jobban szeretem a szilvalekvárral készíteni, és akkor összehajtogatjuk, és ezt gombócot formálunk belőle. Anyósom, ő mindig hosszúkásra formálta, nem kerek gombócokat csinált, hanem inkább oválisokat, és ehhez mindig 15-20 deka vajat felmelegítek, zsemlemorzsát szórok bele, és világosra pirítjuk. És akkor a gombócokat forrásba levő sós vízbe tesszük felfőni, és ha feljön a víz tetejére, akkor egyet ketté vágunk, és ha nem ragad a tészta közepe, akkor már jó a gombócunk, és szűrőkanállal kiszedjük, lecsepegtetjük. Ha esetleg mázgás lenne, akkor le is öblítjük, mert előfordul, hogy esetleg útközben, menet közben a tészta, ha olyan a krumpli vagy a liszt, akkor lehet, hogy egy kicsit ragadóssá válik. És akkor, amikor kiszedjük, lecsöpögött, akkor összekeverjük a pirított zsemlemorzsával, és megszórjuk fahéjas porcukorral, és mellé egy kanál vaníliás cukorral összekevert tejfölt is tehetünk, ezzel még finomabbá tesszük a gombócot. Ősszel a szilva szezonban érdemes több szilvás gombócot készíteni. Az előbb elmondottak szerint, mert már őszre, mire bejön a szilva szezon, akkor már újra alkalmas lesz a krumpli arra, hogy ilyen tésztát készítsünk, és adagokba lefogyaszthatjuk. A fogyasztása előtt pedig a sütőbe felmelegítjük ezt. Néhány napja itt egy török szentmiklósi asszonytól, Maricától hallottam, hogy ő ősszel mindig 100 gombócot szokott készíteni, és el is készíti teljesen morzsáig mindent, és úgy fagyasztja le, és az Amerikába élő fia és az unokájának ez a kedvence, amikor hazajönnek az év bármely szakában, van szilvás gombot számukra, ez nagyon kis aranyos történet volt. Most ebből a tésztából készítettük mi szuhakálóba a krumpli lángost, itt az Alföldön nem ismerik ezt a változatot, édesanyám és nagymamám is gyakran sütötték, ha Budapestre mentünk, mert nagymama után ott lakott a másik lányánál, és mindig ezzel kedveskedett, ha mentünk. Én nagyon szeretem mai napig is. És hát a tésztából egy ilyen gyermekökrömnyi cipókat formázunk, lisztezett deszkán kinyújtjuk tányérnagyságúra. Gyermekkoromban még a Sparher második platnyán sütöttük mindkét oldalát ilyen rózsaszínűre, egy picit felhólyagosodott, egy kis barnás foltok is voltak rajta. Most pedig a gáztűzhelyhez az öcsém készített egy vastagabb lemezt, egy 25 cm átmérőjűt, és ezen sütöm a krumpli lángost. Ez a hagyományos üzletbe beszerezhető lángelosztó, ez nem alkalmas rá, mert ez gyorsabban pirítaná, és akkor megég. És ehhez szintén legalább egy 20 deka vajat szoktam rózsaszínűre pirítani, ezt többször meg kell kevergetni, hogy kisül belőle az a víz, és akkor ezt mindig, ahogy megsül egy-egy lángos, akkor ecsettel megkenjük ezzel a meleg vajjal, először ketté hagyjuk, és akkor még azt a részét is, a felét is megvajazzuk, és utána még egyet hajtunk rajta, tehát négy felé van hajtva, és így rakjuk a tányéra, ezt nem sodorjuk fel, mint a palacsintát. És akkor így négy elfér egymás mellett egy tányéron, de egymásra is rakható, akkor nem hűl ki annyira gyorsan. Az öcsém is olyannyira szerette, hogy édesanyám, mikor katona volt, az öcsém még a laktanyába is küldött neki krumplilángost, kis kunhalason volt katona, és a katona társai kérdezték, hogy hát ez meg mi, Gabi? A válasza ez volt rá, hogy kloffolt tészta. Ez mindig eszembe jut, ez a történet, ha a krumplilángosról van szó. Tényleg nagyon szerette, hát most el lehet képzelni, hogy legalább harmad-negyed napra érkezett meg az a csomag, de ő még akkor is nagyon meg sem, nem is volt még abban az időben mikró, hogy megmelegíthette volna, de úgy hidegen is megette. Hát a főtt krumpliból hozzáadásával nagyon finom pogácsa is készíthető. Én három receptet szeretnék önökkel megosztani, mindegyikhez fűződik egy-egy kis történet is. Az első, ez a hamuba sült pogácsa. Hát ezt elfogultság nélkül se nagyon tudom elmondani, mert ezt a receptet még Karesz fiam kézírásával őrzöm. Ő 5 éve adta át a lelkét a teremtőjének. Szentendrén jártunk a skanzenbe, és annyira érdekelte ott a kemencébe sütött pogácsa, hogy nem is vettem észre, hogy mikor írta fel ezt a receptet, és háromféle változata van, de van egy alaptiszta, és akkor ezt elmondanám. Hát ott meg ugye a kemencébe, hogy kiszedték, hát utánozhatatlanul finom volt. A alaptésztához 1 kiló liszt szükséges, 5 deka só, 5 deka élesztő és 6-7 deci tej. Ezt ugye megkelesztjük az élesztőt, ahogy már többször is elmondtam, hogy langyos tejbe, ugyanígy cukrot nem írnak, de én javasolnék ehhez még egy kanál cukrot, beletesszük ebbe a meglangyosított tejbe, belemorzsoljuk az élesztőt és szórunk rá lisztet, kovászt készítünk, ezt már említettem több adásba is, de egyszer már biztos, hogy érdemes kovászként megkeleszteni az élesztőt, mert akkor bármilyen élesztős tésztát eszünk, nem érezzük az élesztő ízét, ha meg csak simán belencs szórjuk, akkor igen. És akkor ebből egy tésztát dagasztunk. Na most a krumplis pogácsához kell még 25 deka vaj vagy margarin, és 20 deka krumpli melegen áttörve. Ugyanehhez az alaptésztát készíthetjük vajasnak, ehhez szintén 25 deka vaj kell, ehhez ír 10 deka cukrot, jó, ha porcukorral csináljuk, és a töpörtyűshöz pedig 10 deka disznózsír, 15 deka töpörtyű és 5 deka cukor szükséges. És hát ez a pogácsa leveles lesz, de miért lesz leveles? Tehát a válasz pedig hajtogatás előtt a kiterített tésztán szét kell kenni a zsiradékot, vaj, margarin, zsír, tepertő, tehát attól függ, hogy mit készítünk, a burgonyát, csak akkor hajtogatjuk, illetve nyújtjuk ki háromszor egymás után, akkor már ezt egyszer elkentük, és akkor még kétszer hajtogatjuk, és végezetül bevagdossuk, majd sós vízzel átkenjük a pogácsát. Tehát először, ahogy kinyújtjuk, akkor bevagdossuk, és akkor megfelelő pogácsa szaggatóval kiszaggatjuk, és ehhez nem tojással kenjük, hanem sós vízzel összekavar. Tehát nyilván nem túl sok vizet kell összekavarni a sóval, hanem néhány kanálnyit, és azzal megkenni. Hát ezt a receptet úgy őrzem a fiam kézírásával, és eszembe jut mindig, hogy nagyon érdekelte őt ez a pogácsa. A második pogácsa pedig Törökszent Miklóshoz fűződik, mégpedig egy óvodához, a Damjanics úti óvodában már ezelőtt 25-30 éve is a népi hagyományőrzéssel foglalkoztak, tehát már akkor, amikor még ez nem vált olyan divatossá, mint most már erre, ugye külön programok vannak az óvodákban is, és ott gyakran sütötték ezt a pogácsát, és Boda Margótól, az akkori vezető óvónőtől kaptam, mondom, közel 30 éve ezt a receptet. Régebben én is gyakrabban sütöttem, és most, ahogy keresgéltem, előkerült ez a megsárgult lap, amire az a neve így a pogácsának, hogy Dami krumplis pogácsa. Hát ehhez kevesebb lisztel is megpróbálhatjuk, de lehet, hogy a dupla adaggal is jó. Ehhez 50 deka liszt szükséges, 12 deka zsír, vagy vaj, vagy margarin, 30 deka főt áttört krumpli. Ezt is ugyanúgy kell, mint a egyéb krumplis tésztánál, tehát krumpli nyomóval áttörni. 2 deka élesztő, 2 kávéskanál cukor, 3 evőkanál tej, 1 tojás és só. A lisztet a zsírral, a vajjal és a burgonyával eldörzsöljük, hozzáadjuk a tojást, és a langyos tejbe az előbb elmondottak szerint megkelesztett élesztőt, a sót és az egészet jól kidolgozzuk. Hideg helyen pihentetjük, majd negyed óránként 4-szer hajtogatjuk, tehát ez is leveles hajtogatos lesz, és itt az érdekessége a dolognak, hogy minden nyújtás után, mert ugye már benne van a krumpli, a zsiradék, tehát most mivel kenjük meg a hajtogatások közben, kevés tejjel összekevert tojással, tehát ehhez érje a 3 evőkanál tejet és az 1 tojást még pluszban. Az utolsó hajtogatás után pedig 3 centi vastagra nyújtjuk, közepes nagyságú szaggatóval kiszúrjuk, tepsibe rakjuk és fél óráig keresztjük. És a megkelt tésztát pedig paprikás tojással megkenjük, ettől lesz gyönyörű piros, és közepes melegsítőbe szép pirosra sütjük. Tehát itt is más a kenés, tehát egy-egy pogácsánál is van már változata annak, hogy az egyiket sós vízzel, a másikat paprikás tojással kenjük. Tehát itt azért több tojás kell, mint ahogy az alapanyagnál elmondtam, mert egyszer teszünk egy tojást a tésztába, egyszer egy tojást elkeverünk tejjel, és harmadszor pedig a paprikával, tehát 3 tojás szükséges hozzá.
A krumplis ételek után térjünk át a gyógynövények világába, hiszen nagyon sok gyógynövény a jó időnek köszönhetően ennek már virágzik. Így most szezonja van a zsájának és hamarosan a lándzsás útifűnek is. Ezekről a gyógynövényekről mit tudhatunk? Hogyan hasznosíthatjuk őket?
Régen úgy tartották, hogyha zsája nő a kertben, minden betegségtől megmenekül a család. Hát már egyre többen vetnek, vagy lehet venni piacon is zsáját, de érdemes magról vetni, mert utána aztán szinte kipusztíthatatlan a kertünkből. Hát a zsáját már az ókorban is használták a görögök és a rómaiak is, kígyóharapásra, epilepszia kezelésére, leveleit pedig a sebek kezelésére is ajánlották. A 10. század körül az arab orvosok úgy vélték, a zsája segítségével az emberi élet a halhatatlanságig meghosszabbítható. A keresztes hadjáratok után Európában is megjelent a zsája. A középkori olasz, angol, francia rigmusok maradtak is fenn erre. Miért halna meg az ember, ki kertjébe zsáját termel? Volt egy ilyen. Az 1920-as évek végén jelent meg orvosi javaslat, melyet a zsáját toroköblítőként, torokmandulagyulladás, ingyulladás, fogvinsorvadás, foglazulás, ingyvérzés, szájpenész esetén fogkőoldásra övlögető szerként javasolták naponta többször is. Most a zsájával főzhetünk is, főleg húsféle ételekhez 2-3 zsája levelet beteszünk, akkor nagyon kellemes aromát kölcsönöz a kisült húsnak. Viszont krémnek is használhatjuk. Én tavaly Hajdúszoboszlón vásároltam így, aki krémeket készít ő maga, és most én is kipróbáltam, már gyönyörűen virágzik, és megszedtem a virágját is, ezt is szintén disznózsírba megsütöttem, most még áll, a jövő héten újra átmelegítem, és akkor kikavarom. Ez főleg gyulladásos megbetegedésekre jó, mondjuk egy térdizületi gyulladás, hogy nekem mostában a nyakam szokott fájni. Néhányszor bekentem, és lazult az a merevedés a nyakamba például, és nagyon kellemes, nagyon kicsit halvány zöld színe lesz a krémnek, nem sárga, mint a pongyola pitypangnak, vagy a körömvilág krémnek, mert azok ugye kicsit más árnyalatú sárga a kettő, de azok, ez pedig egy kicsit ilyen halványos zöldes sárga, és akkor majd, ha kikavarom, akkor berakom a kis tégelyekbe, ráírom, hogy mikor készült, és ajándékoztam is már például a pongyalapitypangból a krémet, és hát ha kinek erre szüksége van, akkor ajándékként is kaphat ilyet. És hát most érdemes szedni, amikor még a hajtásai újja, vagy frissek, a levelét is, de potpuriba is nagyon jó. Én most elhatároztam, hogy nagyon sok fűszer meg gyógynövényem most virágzik, hogy megszedem a virágjait, mert nem mindegyikből akarok magot termelni, és akkor egy ilyen jó kis vegyes, színes, mert a sárgától a liláig sokféle árnyalatú van, most fehér is virágzik, az angyalgyökér például most van virág rajta, azt fogom és felhasználni ezekhez, és egy zsályás mentás szájöblítőt is, ezt elmondanám ennek a receptjét. Na most ezeket most, amit az imént elmondtam, éppen a heti nőklapjából merítettem, tehát nem a régi gyógynövényes könyvekből néztem meg, mert ez most annyira kéznél volt az utazás során, olvastam el. Tehát a zsályás mentás szájöblítő pedig 10 g édes köménymagot, 5 g levendulavirágot, 10 g mentai zsájalevelet, egy teáskanálnyi mennyiséget forrázunk le 2,5 deci vízzel, 15 percig hagyjuk állni, majd lefedve szűrjük le. Rossz lehelet, fogény problémák esetén naponta többször öblögessünk vele. Ha nincs kedvünk főzöskézni, akkor a patikákba, bioboltokba is lehet ilyen szányák a hártyagért venni, amely zsáját tartalmaz, és évek óta bizonyított a hatása is. Hát a zsája gyógyító erejének köszönhetően sok betegségtől óvhatja meg a családot. Termesztése nagyon egyszerű, érdemes cserébe vagy kertbe tartani néhány tövet ebből. Most annyira gazdag lett a zsájám, hogy ott volt a levendula mellett, meg kellett egy kicsit ritkítanom, mert már kezdte elnyomni a levendulát, és gyönyörű a virágja, oda vonza a méhecskéket, és hát még vázában is sokáig el van benne a lakásban, úgyhogy most érdemes ezzel foglalkozni egy kicsit a zsájával. A másik pedig a lándzsás úti fű, hát ezt nem kell igazán ültetni, mert ez mindenütt megterem, de én a kertben egy, ahol vannak a fűszernövényeim, más nem termelek egyébként, hogy oda telepítgettem a kertből, és éppen tegnap néztem a bodzabokrot, hogy most már lehet szedni a virágját, és akkor láttam egy 2 négyzetméteren rengeteg lándzsás úti füvet, úgyhogy majd a fiam vágja a füvet, akkor megkérem, hogy azt a részt hagyja ki, mert azon rengeteg lesz, bár még nem kezdi a virágzást, csak ezt azért mondom, hogy figyeljük, hogy mikor kezd virágozni. Ezt szedjük le a virágját, ez egy olyan lándzsás, tehát a levele is a lándzsához hasonlóak, vékonyak, tehát nem a széles levelű úti fű, ami sebb gyógyításra jó, hanem ez a lándzsás úti fű, ez a vékony, hosszú levelek vannak, és akkor egy ilyen, mint egy porzó, majdnem olyan a virágja, azt érdemes, ahogy kezd virágozni, egy kisebb befőttes üveget kinevezni erre, meggyűjtjük a virágját, belerakunk egy sor virágot a befőttes üvegbe, rá egy sor kristálycukrot, és akkor így rétegezzük, amíg el nem fogy, és ezt később is hozzá lehet tenni a következő mennyiséget, vagy egy újabb üte. És a virágtól, ez nagyon sok mézet tartalmaz, megolvad majd a kristálycukor, és akkor a végén egy folyadék lesz ebből, persze ezt is nyilván le kell szűrni, és hűtőszekrénybe tárolva elrakhatjuk, és egy szirup lesz belőle, és ha jön a téli köhögéses időszak, akkor ez nagyon hasznos, ez egy kanálnyi kis kanállal bevenni ebből, és akkor nem kell a patikába, és ez nem feldolgozott, nincs benne semmi olyan dolog, hanem magunk készítette. Én nem tudom, nekem mindig lehet, hogy ez csak az én mentális ráhangolódásom az, hogy nekem mindig hatékonyabb az, amit én készítek, mint amit boltban megveszek esetleg drága pénzért, tehát ezt érdemes megfigyelni és megbecsülni, ezt a kis vadontermű növényt, hogy legyen tére egy-egy ilyen dolog, és hát ha akkor gyorsabban kikászálódunk a köhögéses megfázásból. Mert most például ezen a télen nem volt nekem ilyen, mondjuk orvosnál se voltam vele, de nagyon sokáig elhúzódott a köhögéses időszakom. és azt lehet, hogy megelőzhető lett volna, ha van otthon egy, és akkor mindjárt elkezdem az elején. Hát most majd a télen kipróbálom, mert most már lelkileg is rákészültem, meg vannak a helyek, hogy hol van a kertbe, és akkor be tudom majd gyűjteni, ahogy virágzik.
Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották a bodza szörpel készítéséről. Az otthon ízeivel legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt, Kónya Évát hallották.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Népzenei kincsestár.
Kedves hallgatóink, Bartók Béla életművében jelentős helyet foglal el a népdalfeldolgozás műfaja. Minden harmadik kompozíciója népdalfeldolgozás, vagy legalábbis tartalmaz népdal témájú tételt. Jelen van a műfaj az életpálya valamennyi szakaszában. Bartók először 1904-ben jegyzett le népdalokat, és ugyanebben az évben készítette első népdal feldolgozásait. Igaz, utolsó, nagyobb szabású népdal feldolgozás sorozatai, a 44 dúó, 2 hegedűre és a székely népdalok a 30-as évek elejéről valók, de néhány kisebb tételt ezután is komponált. Egyik legutolsó műve, a Férj keserve is népi dallamot használ fel, és a befejezetlen kompozíciók között szintén van 3 népdalfeldolgozás. Bár kezdetben Bartók még nyomtatott forrásokból is válogatott feldolgozásaihoz, 1910 után néhány kivételtől eltekintve már csak azokat a dallamokat választotta ki feldolgozásra, amelyeket hangzó dokumentumként ismert. Szlovák, román, rutén, szerbi és arab népdal feldolgozásai kizárólag saját gyűjtésének dallamait használják fel. Magyar népdal feldolgozásai között akadnak dallamok mások gyűjtéséből is, ezeket azonban vagy Bartók jegyezte le a hangfelvételről, vagy legalábbis korrigálta a mások által készített lejegyzéseket. Nos, ennyi bevezető után a most következő percekben Bartók Béla korai népdalfeldolgozásaiból készült válogatásunkat hallják, melyhez kellemes zenehallgatást kívánunk.
Thank you.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Bartók Béla korai népdal feldolgozásaiból készült válogatásunkat hallották. A műsort Túri Saroltak készítette. Nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket, és további jó rádiózást kíván önöknek a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Délidőben.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a délutáni stáb nevében is. Ma a hírszerkesztő Debdán Ádám, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikai munkatársa Mugyi Márton, a mikrofonnál a bemondót Klész Beátát hallják. Most hallgassák meg a délutáni műsor kínálatot. A 14 órai híreket követően Merítész címmel kulturális programajánló műsorunkkal kezdünk. Rövidesen fogadja az írókat a Villa Eszterházi. Megjelent Singer Magdolna a Veszteségek ajándéka a című kötetének bővített kiadása. A művész és az Uránia mozik adnak otthont a 31. lengyel filmtavasznak. Mától indul a Virtuózok 10. évada a Duna TV-n. Ma és április 29-én is koncertet ad az Udvari Kamaraszínházban a nemzetközi hírű hegedűművész Alex Berki, és április 27-én kezdődik a 4. Jazz Fest Budapest. Ezek a mai adás témái. 14 órától 15 óráig rádiónk tokai frekvenciáján beszámolunk az idei földnapi programokról, valamint bemutatkozik az Auti Infopont, az Autisták Országos Szövetségének EGRI irodája. Ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási frekvenciáján a húsvét hétfőn elhunyt katolikus egyházfőre Ferenc pápára emlékezünk, melyben a 2021-es 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus pillanatait idézzük fel. 15 órakor irgalmasság 9-ét imádkozunk, majd részletet hallanak Pétemesi József Liliommal és vérrel című könyvéből. 15:30 kezdődő hitvalló című műsorunkban a feltámadás öröméről Lóci Tamás atya beszélget a Miskolci Fráter György katolikus gimnázium diákjaival. 16:00 hírek következnek, majd iránytű című műsorunkban. Vendégünk lesz ezúttal Sajó Laura, fiatal tehetséges énekes zeneszerző, aki több hangszeren is játszik. Többek között a Kelta Hárfáról is beszélgetünk majd, de szóba kerül a Z Generation zenekara. A szövegírásról, tervekről és fellépésekről is lesz szó, és rádiós dal premiért is tartunk. Következzen egy rövid részlet Molnár András műsorához.
Először 2,5 éve játszottunk karácsonykor a Hermannba, ilyen iskolai koncerteken kezdtük, aztán egyre több lehetőség nyílt felénk, és így több helyen is fel tudtunk lépni, például a Grizzly-ben, a Cornerben, akkor nagyobb rendezvényeken, mint a Fröccs Fesztiválon, vagy a Miskolci Adventen, a Szent István téren, és majd most is a Barangoláson fel fogunk lépni május 8-án, este 9-től a Bol Múzeum színpadán, úgyhogy szeretettel várunk mindenkit az avasi rendezvényen.
17:00 regionális híreket hallanak, majd a kora esti hírmondóval és a régiós sport híreivel jelentkezünk. 18:00 Rózsafűzér imádság szól rádiónk EGRI stúdiójából. 19:30 meghallgathatják a Daloljatok az Úrnak című műsorunkat. A 19:00 híreket követően könyvjelző című műsorunkban az április 21-én elhunyt katolikus egyházfőre Ferenc pápára emlékezünk, írásait, gondolatait, enciklikáit felidézve Megyesi Zsófia szalézis szerzetes nővérrel. Következzen egy részlet a műsorból.
A fiatalokhoz is így szól a Krisztus vívidben, hogy az Isten szeret téged, újra mondom neked, az Isten szeret téged, bárhogy vagy, bármit érzel, bármit hordozol magadban, az Isten szeret. És az az öröm, amivel be tudja tölteni szívünknek a legmélyebb űrjeit, sebeit, azt hiszem, azt semmi más nem tudja pótolni. Úgyhogy hálás szívvel gondolok arra, hogy Ferenc pápa nekünk Jézussal ezt a személyes kapcsolatot közvetítette egész élete folyamán.
19:00 20:00 rádiónk tokai frekvenciáján irodalmi összeállításunkat hallgathatják meg magyar költők tavaszi verseiből, majd Bullók Mátyásnéval beszélget többek között a Matyó tojás festéséről a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. Kedves riportalanyunk a közelmúltban hunyt el, és ezzel a riporttal emlékezünk rá. 19:00 20:00 rádiónk kisújszállási frekvenciáján meghallgathatják a görögkatolikus egyházadását. A 20:00 sávban előbb az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem műsora a Liceumi Krónika szól, majd beszélgetést hallanak Kis István Fafaragóval, népi iparművésszel, a Heves megyei Népművészeti Egyesület elnökével. Kedves hallgatóink, ezek délutáni programjaink, ha tetszett a kínálat, töltsék velünk az időt.